kenyerednéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunkat énekeljük el, 89. Zsoltárunk első versét.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Római Levél 7. részéből, a 14. verstől a 8. rész első versig. Tehát Római Levél 7. rész 14. versétől. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarja, majd ott van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus. Megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy ide jöjjünk a te házadba, a színed elé, és tőled kegyelmet és üdvösséget kérjünk. Mi is látjuk magunkban a bűn erejének a hatalmát, és érezzük, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Szeretnénk tenni a jót, de megvalljuk, hogy képtelenek vagyunk erre. Ezért kérünk és könyörgünk. Tégy bennünket új emberekké, hogy ne a bűn uralkodjon rajtunk. Megvalljuk, mennyi édesatyánk, hogy nem érdemeljünk ezt meg. De Krisztusért kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Segítsd, hogy ne kelljen félnünk a te kárhoztató ítéletettől, mert te nem akarsz elkárhoztatni bennünket, hanem a hozzád térőknek kegyelmet és üdvösséget ígérsz, és várod azokat, akik ma még távol vannak tőled. Köszönjük, hogy a te népednek lehetünk a tagjai. Kérünk szépen, erősíts meg ebben a hitünkben, küldetésünkben bennünket. Köszönjük neked a Biblia vasárnapján a Bibliát. Köszönjük, hogy hétről hétre itt a templomban, és napról napra az otthonainkban, azon keresztül te szólsz hozzánk. Légy áldott ezért, Úrunk Istenünk. Köszönjük azokat, akik fáradnak a Biblia fordításából, törődnek vele, mindent megtesznek azért, hogy minél pontosabban érthessük a Te üzenetedet. És köszönjük, hogy ebben az esztendőben is elérkezhettünk a böjti időszakig. Kérünk szépen, hogy ebben az esztendőben is szenteld meg a mi bőtünket, hozzád hagy kerüljünk közelebb. És most itt az úrvacsora osztása alkalmával, az, hogy átéljünk a vele való közösséget. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 275. dicséretünk második versét énekeljük el. 275. dicséretünk második versét, és utána menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletre. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Mennyeieké, földieké, és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy gondolatot emeljünk ki ebből az ige szakaszból. Így hangzik ez a gondolat. Alázattal egymást magatoknál különnek tartsátok. Ezt is egy picit hajrövidítsem le. Egymást magatoknál különnek tartsátok. Bőjben vagyunk. El szoktuk mondani, hogy bőjben azért tagadjuk meg magunktól az élelmet, a luxust, a szórakozást, hogy ebben az időszakban még több időnk, erőnk legyen Isten igényére odafigyelni. A feleslegekből pedig másoknak szolgálni. Hadd hívjam fel a testvérek figyelmét, hogy a mai időben ma már nem annyira a túlfogyasztás választja el az embereket Istentől. Nem az, hogy sokat esznek, vagy túl sok luxusra költenek. A mai világunkban inkább a túlzott internetfogyasztás az, ami tönkreteszi az életünket. Egy kezdeti gyülekezeti tagunk elhatározta, hogy igaz, bekapcsolja minden nap az internetjét, megnézi az ő kedvenc internetes csatornáit, de maga mellé tesz egy órát, és fél óránál többet nem fogja nézni. Azt mondja, hogy az ennek az oka, hogy olyan csatornákat néz, amelyik programjában úgysem tud érdemben belelátni. Nem tudja, hogy igaz-e, ami ott elhangzik, vagy nem. És olyan dolgokkal foglalkozik órákon keresztül, amelyet sem befolyásolni nem tud, sem pedig igazából nincs hatása az életére. És ez valóban így van, sokszor én is észreveszem, hogy olyan híreket látok, olyan érdekességeket olvasok, amelyek, ha a saját szakterületemmel kapcsolatosak, akkor látom, hogy butaságok. És mindig felvetődik bennem a kérdés, hogy ha egy másik szakterülettel kapcsolatosat olvasok, lehet, hogy az is ugyanolyan butaság. Tele vannak olyan perci információkkal, amelyeket már egy óra múlva elfelejtünk. Ha meg is jegyezzük őket, egyáltalán nem biztos, hogy a hasznunkra vannak. Szóval jó, ha van egy ilyen bőjtünk, hogy valamitől megtagadjuk magunkat. És a felszabaduló időnkkel, erőnkkel, anyagiakkal másokat segítünk. De ma szeretnék egy másik féle bőjtről beszélni. Arról, amikor az énünket bőjtöltetjük. Mindegyikünknek van egy nagy, gőgös, elbizakodott, túl nagyra nőtt énje, és ezt a gőgös énünket kell bőjtöltetni. Lehet a bőjt ennek a túl nagy énünknek a megsanyargatása. És ennek az az áldása, hogy ezután a családtagok közösen tudnak imádkozni és Bibliát olvasni. Amíg a családtagokon egyen-egyenként uralkodik a saját nagy énjük, addig nem tud a család közösen imádkozni. Amikor valaki elkezdi ezt a nagy énjét legyőzni, harcolni ellene a Szentlélek által, ezzel példát ad a másik családtagoknak is, és elérkezhetnek oda, hogy közösen tudnak imádkozni. Senki se tegyen semmit önzésből, se dicsőségvágyból, sem a házasságban, sem a gyülekezet, sem a gyülekezetben, sem a magánkapcsolatokban. Talán gondolhatunk arra, hogy a filippi gyülekezetben volt nagy tekintély, két nagy tekintély. És ez a két nagy tekintély egymással vitatkozott. Szüntüke volt az egyik, Evódia a másik. Intette őket Pál apostol. Ne vitatkozzanak. Talán nekik is szólt a figyelmeztetés, egymást tartsák maguknál fontosabbnak, különnek. Pál apostol nagyon bölcs intéssel elénk adja, és részletesen kifejti ezt. Érdemes megszívlelni. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Isten formájában volt, a mennyei dicsőségben, megalázta magát, szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett hozzánk emberekhez, kivéve a bűnt. És engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezt a példát állítja minden keresztjén ember elé Pál apostol. Olyanok legyetek, mint Krisztus. Ennek pedig a gyakorlati megvalósítása a hétköznapi életünkben, hogy egymást magatoknál különben tartsátok. Mi a családi harmónia legnagyobb ellensége? A magunk hasznának a keresése. Így mondja a magyar közmondás, hogy minden szentnek maga elé hajlik a keze. A miénk még inkább. És amíg tudatosan el nem kezdünk harcolni ellene, mindig a magunk dicsőségét keressük. A magunk kényelmét, a magunk elvárását, hogy bennünket kényeztessen. Azután jellemez bennünket az önmagunkkal szembeni elfogultság. Az a vágy, hogy bennünket kényeztessenek. Hogy érvényre tudjuk juttatni azt, amiről úgy képzeljük, hogy nekünk jár, és igyekszünk magunkat mások fölébe helyezni. És mindez addig jellemez bennünket, ameddig ettől Isten meg nem szabadít. Nagyon sokszor előfordul, hogy van egy családban egy áldozatos valaki, mindig szolgál, minden jót megtesz, családtagok azt mondják neki, hogy ülj már végre le, hagyd abba, ne csináld. És döbbenten kérdezi, hogy miért. Miért ne szolgálhatnék nektek? Mindent megteszek, értetek. Mert érzik a családtagok, hogy ezen keresztül is uralkodni akar rajtuk. És akkor akarja megtenni, amit megtesz, amikor a többi például egy kicsit pihenni akar. Fontosnak tartja, hogy vasárnap pont fél egykor kell elmosogatni, mert nem maradhat pár órával későbbre, és ezzel tulajdonképpen veszélyezni a családját. Míg az szolgálatunk is lehet egy eszköz arra, hogy uralkodjunk a többieken. Így mondja Pál apostol, hogy egymást magatoknál különben tartsátok. Nagyon szükséges hangsúlyozni, hogy a külön szót használja Pál apostol, és nem azt, hogy fontosabbnak. Ugyanis két egymástól eltérő dologról van szó. Egy családban mindig az a legfontosabb, aki bajban van. Arra kell odafigyelni, azt kell támogatni. De attól, hogy valaki fontos, őt támogatjuk, őrá figyel mindenki. Egyáltalán nem biztos, hogy külön. Ahhoz, hogy a másikat különbnek lássam, mint magam, le kell szállnom a trónomról. Erre akar itt figyelmeztetni bennünket Pál apostol. Szálljunk le a magas trónról, és figyeljünk oda a másikra. Kávé úgy értette ezt az igét, hogy keressük a másikban a jó tulajdonságokat. Vannak, akik úgy értik, hogy lássam meg a társam krisztusi lelkületét. Ha a társamnak krisztusi lelkülete van, akkor ő a különb. Nem attól különb valaki, hogy jobb vagy okosabb, hogy gyorsabb, hogy határozottabb döntéseket tud hozni, hanem az a különb, akinek krisztusi a lelkülete. Aki alázatos. Aki a másikat képes maga elé engedni. Hadd mondjam így, én úgy értem ezt az igét, hogy fogadjam el, hogy a másik különb, amikor megint, mert jobban látja a hibáimat. Akkor lássam, hogy a másik különb, amikor figyelmeztet engem, és néven nevezi a hibáimat. És ne azt mondja, hogy ki vagy te, hogy beszélsz, hanem fogadjam el, hogy az hibáimat jobban látja. Érdekes, hogy a saját hibáinkra vakok vagyunk. A saját hibáinkat nem látjuk meg. A másikét igen. A sajátunkat nem. Amikor a gyerekeink felnőttek voltak, már nagy lányok voltak már, akkor nagyon sokszor előfordult, hogy figyelmeztettük őket valamire, vagy elmondtunk egy elvárást, akkor ránéztek és azt mondták, hogy te beszélsz. Hát a másik ember látja, hogy nekem mennyi a hiba. És te beszélsz. Hát nem látod a saját hibáimat. És ez a döbbenetes, hogy nem látjuk a saját hibáinkat. Nem tudom, észrevettük ezt? Ha magunkon nem, de a társunkon biztos észrevettük. Beszél és mondja, és nem látja, hogy mennyi hibája van, hogy ugyanabban végezik. És úgy tud beszélni, mintha ő abban tévedhetetlen lenne. És amikor különnek látom őt, akkor arra hatalmazom fel, hogy igen, megint mondhatja, hogy mi a hibám. Mondhatja, hogy te beszélsz. Érdekes, hogy mennyire vakok tudunk lenni a saját hibánkkal kapcsolatban. Mindent megteszünk. Inkább dolgozunk reggeltől este. Hula fáradtan esünk az ágyban. Szolgálunk még a vadidegeneknek is. Csak ne kelljen szembenézni a saját hibánkkal. Pedig éppen az a kereszténységnek a lényege. Engedjem, hogy Isten fölnyissa a szememet, és lássam meg a saját hibáimat. Hogyan történt ez Pál apostol életében? Ő magát rendkívül különlegesnek látta. Maga korábban az is volt. Felhatalmazva érezte saját magát arra, hogy a keresztényeket összefogdossa, megveresse, börtönbe zárja, egyeseket pedig megöljön. Különben tartotta magát, és úgy érezte, hogy joga van hozzá, hogy másoknak ne csak megmondja, hogy mi a helyes, hanem rá is kényszerítse őket annak a megcselekvésére. És akkor a damaszkuszi úton haladva Isten megvakította őt. Leesett a lóról, és egyszer csak meglátta, amit így ír az ige, hogy ő egy nyomorult ember. aki korábban saját magát rendkívülinek látta, mert ismerte az igazságot, rendkívülinek látta, fölnyílt a szeme, és fölismerte, hogy ő egy nyomorult ember. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra, mert bizony egy nagyon is jellemző ránk, hogy ismerjük az igazságot, tudjuk, hogy mit kéne csinálni, és úgy érezzük, hogy ezért jogunk van másokat kioktatni. De hogy az, amiről beszélünk, tetszik-e Istennek, vagy nem tetszik, azon nem gondolkozunk el. Istennek legyen hála, hogy bár megvakította Pált, de csak 3 napra. És utána megint visszajött a látása. De ez alatt, a 3 nap alatt egy olyan nagy változás történt az életében, amelyik alapvetően más emberré tette. Felismerte, hogy amit eddig tett, az kár volt és szemét. Így használja ezeket a kifejezéseket. Kárnak és szemétnek ítélte. Amire eddig büszke volt, amiatt ettől kezdve szégyenkezett. És meglátta magát, mint nyomorult embert. De azon is azonnal hozzátette, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Kedves testvérek, nagyon nagy baj, hogyha valaki hívő emberként egyszer lent van a mélyben, egyszer pedig fönt a magasban. Egyszer a mélyben van, és úgy beszél magáról, mint nyomorult ember, semmire nem tartja magát, és úgy érzi, hogy semmit sem ér az élet. Aztán pedig úgy gondolja, hogy ő fönt van a magasban, pörög, mindenkit kioktat, és úgy érzi, hogy többet ér mindenkinél. Nagyon nagy baj, hogyha egyszer lent vagyunk, egyszer pedig fent. Hanem ez a kettő egyszerre kell, hogy jellemezzen bennünket. Látom a saját bűnömet és nyomorúságomat, ki tudom mondani, hogy ó, én nyomorult ember, de azonnal hozzáteszem azt, hogy a Jézus Krisztus által kegyelmet nyert ember vagyok. És nincs már többet kárhoztató ítélet. Nem kell a bűneim mázsás súlyával küzdenem. Letehetem Isten előtt. Nem kell félnem attól, hogy Isten kárhoztat, hogy elítél. Nem kell gondolnom a régi bűneimre. Kegyelmet nyert ember vagyok. Egyszerre kell, hogy kimondjuk, hogy ó, én nyomorult ember, és azonnal hozzátehetjük, hogy de kegyelmet nyert ember vagyok. Látom, hogy mennyi mindent elrontottam, de mégis ki tudom mondani, hogy Isten megbocsátott nekem. És kegyelmet nyertem. Az lenne a jó, hogyha egy ilyen állandó lelki állapotban lennénk. Nem hol lent, hol fönt, hanem abban a biztos tudatban, hogy bár nyomorult ember vagyok, de kegyelmet nyertem Istentől. És mint kegyelmet nyert ember, nincs kárhoztató ítéletem. A megvallott régi bűneimet eltörölte az élő Isten. És úgy bánik velem, mint gyermekével, mint kegyelmet nyert emberrel. És ez a kegyelem öröme kell, hogy meghatározzon. Nincs kárhoztató ítélet. És ha emlékeztet is a sátán, tudhatom egészen biztosan, hogy Isten megbocsátott. És nem kell, hogy a régi bűneim a keserűségek mélységébe taszítsanak. ha meghallottam azok, ha Isten elérítem, ha az emberekkel is elrendeztem. Egymást magatoknál különnek tartsátok. Abban különb a másik, hogy jobban látja a bűneimet. És figyelmeztetem. Én pedig elfogadhatom. Mert nem kell kétségbe esni. Mert tudom, hogy Isten megbocsátotta ezeket a bűnöket. És nem kell letagadni, és nem kell megmagyarázni, nem kell magyarázkodni. Nem is vagyunk nyomorultabbak annál, mint amikor így magyarázkodunk. Hanem kimondhatom, hogy tudom, tényleg úgy volt, de megbocsátott az Isten. Végleg eltörölte. És ha figyelmeztetnek, abból tanulhatok. De nem kell amiatt kétségbe esni, nem kell a nagy mélységbe belezuhanni. Jézus Krisztus mondott egy csodálatos példázatot, tékozó fiúit. Hogyan történt ez a példázatbeli tékozó fiú életében? A tékozó fiú különnek tartotta magát, mint az apja? Persze. Meg tudta mondani az igazat az apjának? Persze. Könyörtelenül a szemébe vágta? Persze. Mit mondott az apjának? El akar menni. Otthon rossz. Adja ki az örökségét. És vajon a tékozó fiú nagyobbik testvére nem így gondolkozott? Ő nem vágta az apja fejéhez a sérelmeit? Dehogy is. Mit mondott? Azt, hogy nekem még egy kecske gidát sem adtál. Mind a kettő magát különnek tartotta, mint az apja. Az apa ebben a példázatban az élő Istent jelenti. És nem ez a jellemző a mai felvilágosult emberekre. Különnek tartják magukat, mint az Isten. És meg tudják mondani, hogy az Istennek másképp kellett volna ezt a világot megteremtenie, vigyázni kellett volna, hogy az ember ne kerüljön bűnbe, és akkor lehet tovább sorolni a végtelenségig, hogy mit kellett volna az Istennek tennie. Mert ő tudja. Mint a tékozó fiú. Kioktatja az atyát. És megmondja az igazat. És egyszer csak ez a tékozó fiú is belekerült egy nagy mélységbe. Egy lelki vakságba. Reménytelen helyzetbe. Nem volt mit enni. Zsidó létére még a disztok koslékából se adta. Zsidók nem ették a disztókust. Még a disztok vájújából sem engedték közel. És akkor egyszer csak megnyílt a szeme. Meglátta, hogy mégsem volt olyan rossz az apja. Mégsem volt otthon olyan rossz. Sőt, még szolgálat hazamenni is jobb, mint az a szabadság, amiért eddig olyan nagyon harcolt. Nem csak álmodozott arról a régi világról, nem csak vágyott vissza, hanem bűnbánattal vissza is ment. És kimondta, hogy atyám, vétkeztem ellened és az ég ellened. Különnek tartotta az atyát. Nagyon nagy dolog. Valaki eljut oda, hogy különnek tartja az apját. Nem hibáztatja, nem kritizálja, nem varja a nyakába a saját régi bűneit, hanem ki tudja mondani azt, hogy vétkeztem ellened. Nagyon nagy dolog. A A lelkünket kell kicserélni. A lelkületünket kell kicserélni. Az egész gondolkozásmódunkat, hogy a másik ember különnek tudjuk tartani magunknál. És ki tudjuk mondani azt, hogy ami hibámat megítéli, abban igaza van, és abból tanulhatok. De Isten nem kárhoztat. Isten nem akarja a vesztemet. Hanem Istennél kegyelmet találtam, és új életet élhetek. Hadd kérdezelek benneteket, kedves testvérek! Mikor fogadtad el utoljára, hogy a társad jobban látja a hibádat? Mikor engedted, hogy valaki a gyülekezetben megintsen? Két nagy vezetőt, Szüntükét és Evódiát inthette Pál apostol. Mikor engedted, hogy valaki megintsen? Jellemezze a krisztusi alázatos lelkület. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Gondoljunk csak arra az esetre, amikor nagy csütörtök este megmosta a tanítványok lábát. Szolgai formát vett fel. Körülkötötte magát egy kendővel, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Nyilván nagy csütörtök este bármelyik tanítvány elvégezhette volna ezt a feladatot. Úgy ültek le az asztalhoz, hogy senki sem végezte el. Nyilván mindenki a másikra vár. Talán ez a mi családunkban nem szokott előfordulni, hogy egymásra várjunk egy-egy kellemetlen feladatnál, hanem szinte mindenki a másik kezéből tépi ki a feladatot. De ott a tanítványoknál ez nem így volt, hanem vártak egymásra, hogy hát ha megteszi Péter, ő szokott mindig kezdeményezni, hát ha megteszi János, ő a legfiatalabb, neki kellene megtenni. Szóval várt mindenki a másikra. Leültek az asztalhoz, és Jézus vette a kendőt, körülkötötte magát, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát. Ha szabad ezt mondani, ő a mester megadta, hogy különbek legyenek a tanítványok, mint ő. Ő mosta meg a lábukat. Nem véletlen, hogy Péter nem akarta ezt engedni. Mikor jellemzett ez a krisztusi alázatos lelkület? És ha ez nem jellemez bennünket, vagy nem cselekszünk ennek megfelelően, akkor miért csodálkozunk azon, hogy romokban vannak a családi imádságok? Mert ahol mindenki magát különnek tartja, ott a családtagok egyébként tudnak imádkozni. Onnan menekül mindenki. És miért csodálkozunk rajta, hogy romokban van a családi beszélgetés? Mert arra senki nem kíváncsi, hogy a másik hogy tudja őt kioktatni. És senki sem akarja, hogy a másik fölébe kerekedjen. Egymást magunknál különnek kellene tartani, hogy harmóniában tudjunk élni, gyülekezetben is, a munkahelyünkön is, a baráti közösségben is. Ez az önmagunkat túl értékelő lelkület akadályozza meg, hogy szív a szívvel találkozzon. Nem akarok a napi dolgokba túlzottan belemenni, de talán éppen az az oka, hogy a gyerekeink ilyen csetekben, egy-perces üzenetekben beszélgetnek egymással, mert nem akarják, hogy szív a szívvel találkozod. Csak felszínes, gyors, pattogó mondatokat mondanak egymásnak. Idő kell ahhoz, hogy két ember egymásra tudjon hangolódni. Nem csak ismernünk kell a krisztusi lelkületet, hanem gyakorolunk is, mert ebben kapjuk meg Istentől a kegyelmet, és sikerülhet az, amiben mások olyan gyakran elbújnak. Amen.